Az ige hirdetésére készül a 130. Zsoltár első versét énekeljük, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz elő benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Amen. Énekeljük tovább a már megkezdett 230. Zsoltárunknak a további verseit, második, harmadik, negyedik verset. Második vers így kezdődik. Ha Uram, bűneink szerint minket büntetnél meg. Isten igéje, melynek alapján az a Szent Lelke segítségében bízva az örömüzenetét hirdetem néktek, írva találta az egész előbb felolvasott ige szakaszban, Lukács írása szerinti evangélium 10. fejezetében 25-től 29-ig terjedő versekben, amit hallottuk, valamint a folytatásban a 30-tól a 37. versekben a következőképpen. Azt pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak, de ki az én felebarátom? Jézus pedig felelő mondta, egy ember megy alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félkoltan. Történet szerint pedig megy alá azon az úton egy pap, aki ezt látván elkerülő. Hasonlóképpen egy lévita is, amikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülő, egy samaritánus pedig azon az úton menvén odaért, ahol az volt, és amikor azt látta, könyörületességre indult. És hozzájárulván bekötözzél meg sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viseli néki. Másnap pedig elmenőben a két pénzt kivevén és adal gazdának, és mondané ki, viselj gondot reá, és valamit ezen felül reá költetsz, és mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Azt pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondané ki Jézus, eredj el, és te is eképpen cselekedjél. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy sokan ismerjük ezt a történetet, ezt a példázatot, amelyet most felolvastam az irgalmas samaritánusról. Ez a példázat csak Lukács evangéliumában található, ezt teológiai szaknyelven úgy mondják, hogy Lukács saját anyaga. Több ilyen is van, például az Új Szövetség egyik legszebb példázata, a tékozló fiúról szóló történet is csak Lukács evangéliumában van megírva. A 15. fejezetben lehet, hogy ezért is tévesztettem el, amikor a lekcióban kezdtem olvasni. Most minden esetre akkor értjük jól ezt a példázatot, vagy elbeszélést, vagy történetet, hogyha figyelemben veszük azt, hogy mi adott okot arra Jézusnak, hogy ezt elmondja. Hát így kezdtem az előző versben, amit olvastam, hogy egy írástudó odament Jézushoz, kísértvén őt. Egy írástudó, ma talán így mondanánk, hogy egy értelmiségi vagy egy egyetemi tanár, és föltett Jézusnak egy nagy kérdést, hogy mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessen, micsoda fennkölt, nagyszerű kérdés, gondolnánk mi, vagy egy mai lelki gondozó, hogy milyen jó, hogy ilyen komoly kérdések is előkerülnek, hogy mi az élet célja, vagy mi az életet értelme, vagy miért vagyunk ezen a világon, vagy miért kell élnünk, stb. Jézus azonban átlátott ezen, hogy ez egy álkérdés, mert nem ez foglalkoztatja őt igazán, a kísértő nagy csapdája mindig ez, amire nincs válasz, ráadásul nem is jó a kérdés. Hasonló kérdést tett föl Jézusnak egy gazdag ifjú is, amikor azt kérdezte, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. És akkor Jézus azt mondja, nem jó a kérdés, az első és az utolsó szó nem jó. Először is miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Ha felismerted bennem az Isten, mint a Tamás a feltámadás után, amikor azt mondta, hogy én Uram és én Istenem, akkor igen, akkor jó, de hogyha nem, ha csak úgy udvariáskodásból kérdezted, akkor sem értelme. És az sem jó, hogy az örök életet elnyerhessem. Hát az örök életet nem lehet elnyerni. Legalábbis azért nem tudunk mi semmit sem tenni, de nem is kell, hiszen azért már valaki tett valamit. Az a Jézus, aki a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett. Ez nincs mit hozzátenni, nem is kell, nem is lehet. Az örök életet csak ajándékba lehet elfogadni Jézustól. Tehát ez csak egy elméleti kérdés, ami arra jó, hogy amíg erről beszélünk, vagy vitatkozzunk, addig nem kell cselekedni, ugye? Ezért mondja Jézus ennek az embernek azt, nem is mond Jézus választ, hanem visszakérdez, azt kérdezi, hogy a törvényben mi van megírva, mint olvasod. Egy írástudótól, aki még álmába fölkeltve és azonnal tudja a törvényt, ilyet kérdezni, hát válaszol is rögtön, idéz is rögtön a nagy parancsolatot, ugye, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes erődből, minden elmédből, erődből. Ez az első és nagy parancsolat, a második hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodatok magadat. Betélje, tudja, fejből fújja. Mi is sokszor úgy vagyunk, hogy sok minden, sok igét fejből tudunk, és na de az, hogy fejből tudjuk, az még nem azt jelenti, hogy aszerint is élünk, vagy aszerint is cselekszünk. Az a baj az ilyen kötött szövegekkel, mint például az úrvacsorai kérdések, vagy az úrtól tanult imádság, hogy az ember annyira tudja, annyira monotonon, annyira megszokottan mondja, hogy sokszor mégse gondolja, hogy most akkor mit is mondod. Soha nem felejtelem, még konfirmandus koromban, egyszer Jó Sándornál konfirmáltam, pasajöttem, elmondtuk az úri imádságot, és akkor Jó Sándor megkérdezte tőlünk, hogy na gyerekek, haragszik-e valaki valakire? Hát addig mondta ezt nekünk, míg valaki elmondta, hogy hát ő bizony az egyik iskola társára haragszik, mert ellopta a, mit tudom én, a mamazolját, vagy a tolltarcját, valamit. És akkor Jó Sándor mondta, hogy most akkor hogy van ez, mit is imádkozunk? Nem azt imádkozunk, hogy bocsáss meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenük védkeztek, hát akkor szabad nekünk haragudnunk az osztálytársunkra, mert ellopta a vonalzót, vagy a tolltartót. Tehát nem is gondolja az ember sokszor végig, hogy mit is mond. Na most itt az van, hogy ugye ilyet kérdezett az újrástudó, és erre Jézus azonnal válaszol, jól feltél, ez cselekedés élsz. Megvan, elhangzott egy kérdés, megvan a válasz, vége van, kész van, mehetünk haza, vége az igédetésnek, kész. Igen ám, de nem ennyire egyszerű a dolog. Miért? Mert ez az írástudó még mindig nem fogadja ezt el, és még mindig van egy kérdése, és ekkor teszi fel ezt a nagy kérdést, hogy de ki az én fele barátom? Ugye? Mert ezt tudni kell, tényleg. Ki az én fele barátom? A feleségem, a barátom, az ismerősöm, a főnököm, az alárendeltem, a szomszédom, a nem tudom én, az ellenségem, vagy ki az én fele barátom? Ugye ezt kell tudni. Hát mindenkit nem lehet szeretni. Hát hogy van ez most akkor? Hát Jézus a helyi beszédben mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket is. Na de ki képes erre? Hát gondoljunk bele, hát ezt magunkból erre képtelnek vagyunk. Ugye? Na de Jézus erejével, hát Jézus olyat nem kér, amihez nem ad erő, aminek a teljesítéséhez nem ad erőt, ugye? Tehát megint egy olyan kérdés, amely el lehet odázni a szeretet gyakorlásával. Ez a de szóval kezdődő mondatok, ezek ebben a szempontból soha nem jó. Soha nem jó. Ki az én fele barátom? Erről szól ez a példázat. Ezt tisztázni kell. Egy jó elméleti kérdés, te jó mester vagy, te rabbi vagy, te ezt tudod, te válaszolj. És akkor erre a kérdésre válaszolja Jézus ezt a bizonyos példázatot, hogy egy ember a Jerikói úton megy Jeruzsálemből Jerikó felé. Egyébként az egy eléggé kietlen út. 20 éve egy Zalándok úton járhattunk arrafele, és tényleg olyan kopár, meg sivár, meg vannak ilyen barlangok, amiben el lehet bújni a rablóknak, akik ott az embereket megtámadhatják útközben, tehát nem is volt egy biztonságos út ez. Na és akkor ott történik az, amit Jézus mond, hogy ugye egy ember megy, és akkor rablók kezébe esik, akik kifosztják, megverik, ott hagyják félholtan. Elég szomorú eset, aztán jön arra fel egy pap, talán Jeruzsálemből jön, ahol talán éppen a templomban hallott a felebaráti szeretetről, vagy talán ő maga prédikált róla, megállapítja, hogy ez egy milyen borzasztó dolog, milyen szörnyű, hogy ilyen dolog történik. Talán még hálát is ad, hogy ez nem vele történt meg, milyen szörnyű, de hát ő nem tud semmit tenni. Ő siet, neki menni kell haza, jó lesz igyekezni, nehogy még neki is baj legyen, nehogy még őt is elkapják és megverjék, vagy kirabolják. Aztán milyen borzasztó ez, hogy ilyen dolog történik. Nem tett semmi, mindenki megértheti. Igen, mindig okot lehet találni arra, hogy az ember miért ne segítsen. Jellemző ez ma is ránk is, amikor az ember azt mondja, hogy nincsen időm rá. Időzavarban van az ember. Hát ki ír rá arra, hogy a megálljon például egy balesetnél, hogy tanúskodjon meg, aztán bíróságra járjon, stb. Hányszor előfordul, hogy közönösen néznek az emberek valami borzasztó, és semmit nem tesznek. Aztán nem érek rá, mert nincs rá anyagi fedezetem. Segítenék én, de hát mindenkit nem tudok segíteni. Hát ott vannak ezek a szerencsétlen, kiregető hajléktalanok. Egy csabonczai öreg néni egyszer azt mondta, hogy a nyugdíjamat egy pillanat alatt széthozhatnám, és akkor utána miből élek? Hát ez tényleg nem lehet így. Ez így nem így működik. Vagy hányszor látjuk azt, hogy emberek közömbösek, nem figyelnek oda a villamoson, inkább kinéz a fiatal az ablakon, hogy ne is lássa, hogy az öreg ott áll a nehéz szatyrokkal. Aztán elkerüli ez az ember azt. Inkább, ma úgy mondanánk talán, hogy inkább átmegy a másik oldalra, hogy ne is lássa. Mert nem bírja az emberi nyomorúságot. Olyan sokszor előfordul ez. Aztán a történet szerint jön egy lévita, egy szintén templomos ember, talán presbiter, és ő is tulajdonképpen elkerüli, ugyanúgy gondolkodott, mint az előző. Nem részletezem, ismerik a történetet. Aztán végül harmadiknak jön egy samaritánus, aki amikor meglátta, akkor lehajolt, fölemelte, megitatta, kimosta a sebeit, feltette a saját szamarára, elvitte a vendégfogadóba, pénzt fizetett az ellátásáért, pedig nem is volt istenfélő, mint az előbbi kettő. Ő is mondhatta volna, hogy siet, vagy kellemetlen, vagy pénzbe kerül, vagy nem ér rá. És mégis róla azt olvassuk, hogy könyörületességre indult. És ha ezt a kifejezést olvassuk a Szentírásban, hogy könyörületességre indult, ez általában Jézusra vonatkozik. Ez szó szerint azt jelenti, hogy megindult iránta belsőleg. Ez az isteni jézusi tulajdonság mindig, hiszen tudjuk azt, hogy Jézus volt az, aki mindig mindenkit segített, aki mindig megállt a betegek, a sánták, a vakok mellett, és meggyógyította őket. Mindig volt ideje, még ha sürgős esetet hívták, akkor is, hiszen ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. A legjellemzőbb Jézusra, amit az apostolok cselekedeteiben olvasunk, érdekes, nem is az evangéliumban, hogy széjjel járt jót tévén és gyógyított mindenféle betegséget, meggyógyította a vakot, a sántát, a beteget, Zákeust lehívta a fáról, beszélt a Samáriai asszonnyal, vagy beszélt Nikodémussal éjszaka, vagy ördögöket űzött, vagy ha kellett, még halottat is támasztott. Tehát ő volt az, aki valóban irgalmas volt. Nem véletlen, hogy sok írás magyarázza itt az irgalmas samaritánus történetében is, Jézusra gondol, vagy Jézusra vonatkoztatja, mert Jézusban találjuk meg valóban azokat, hogy könyörületességre indult, és könyörült azokon, akik rászorultak. Ha mi is irgalmasok akarunk lenni, akkor az ő irgalmat kell elfogadni. Azután a történet végén Jézus csendesen megkérdezi a partnerét, akivel beszélget, hogy mit gondolsz, ki volt a Feret barátja annak, aki a rablók kezébe esett? Milyen érdekes. Jézus itt kérdez, visszakérdez, hogy mit gondolsz, ki volt? Tehát a másikkal, a partnerével, az írástudóval mondatja ki az igazságot, hogy az, aki könyörült rajta. Milyen érdekes, mintha fölcserélődnének a szerepek, hiszen itt most a kérdezőből lesz a kérdezett. Az írástudó problémája az, hogy de ki az én fere barátom? Az, aki segítenem kell. Jézus pedig azt kérdezi, ki volt a fere barátja annak, aki bajba esett? Ki a te fere barátod? Kinek lehetek én a fele barátja? Gondoljunk csak bele, ha hasonló helyzetbe esünk, akkor ki az, aki segítene rajtunk? Ki az, aki mi segíthetünk, és ki az, aki segítene rajtunk? Képzeljük el, ki lehetne az, hogyha mi feküdnénk ott? Ki lenne a fele barátunk? Az, aki könyörül rajta, mondja az írástudó. És erre Jézus rá jellemző módon lezárja az egészet, és azt mondja, hogy légy te a fele barátja másiknak, eredj el, és te is eképpen cselekedjél. És valóban ez a lényeg, hogy mi vajon hogyan veszük ezt. Így kezdődött a beszélgetés, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, és Jézus megadja a választ, az elméleti kérdésre a gyakorlati választ, amikor azt mondja, hogy eredj el, és hasonlóképpen cselekedjél. Könyörülj rajta, indulj könyörületességre, légy te a fele barátja annak. Jó lenne, hogyha ezt a gyakorlatban is meg tudnánk valósítani, mert nagyon szép elméleti dolgokat lehet mondani, meg mondunk is sokszor a szeretetről, például, na de hát az még nem a szeretet gyakorlás, az a gyakorlás, amikor elmegyünk és cselekedjük. Ez ugyanaz, mint hogy Jézus azt mondaná, hogy kövess engem. Jó lenne, ha nem hivatkoznánk arra, hogy időhirányban vagyunk, vagy kellemetlenséggel jár, vagy nincs pénzünk, vagy nincs kivel, ki az én fele barátom. Hát Isten ezt megmutatja, hát ott van mellettünk, csak észre kell vennünk sokszor. Mint a gazdagnak, aki nem vette észre a Lázárt, aki ott volt. Ott van a ránk bízott, csak el kell ismernünk, csak el kell indulnunk. És akkor mi is oda juthatunk. Adja Isten, hogy valóban így legyen, hogy így tudjuk gyakorolni a gyakorlatban, a mellettünk levővel, aki ott van, akit Isten megmutat, aki rászorul, és azon tudnánk mi is segíteni. Amen.